visegrádi együttműködésnek most már csak két szilárd oszlopa maradt, Magyarország és Szlovákia. Ez most kiegészülhet Babis kormányával a következőkben, és azt is látjuk, hogy Lengyelországban is a politikai folyamatok abban mutatnak, hogy lengyel barátaink is előbb-utóbb a változás irányába szavaznak majd, és a közép-európai együttműködés mellett teszik majd le a voksukat. Jó napot kívánok! Önök a Nagyítót látják, a Ma Hét Média Család politikai elemző műsorát. Én Kollek Zsolt vagyok, köszöntöm Rajkovics Péter kollégámat.
Én is üdvözöllek, és a nézőket is.
Konszolidációs csomag elfogadása még mindig hullámokat vet, és hát úgy tűnik, hogy igaza van azoknak az elemzőknek, akik azt mondják, hogy ez a konszolidáció nem ér véget. Hiszen láthatóan ez a csomag nem tartalmaz növekedési ösztönzőket, vagyis nem sikerül nagyobb növekedésre bírni a gazdaságot, amivel ki lehetne növekedni a költségvetési hiányt. Erre utal, hogy a pénzügyminiszter az elmúlt napokban tett egy bejelentést, amire sokan felkapták a fejüket, hogy a következő csomagokkal is készülhetünk. A negyedik és az ötödik csomagot is előkészíti a kormány, vélhetően ez már a jövő év dolga lesz. Mi várható szerinted, Péter? Mit lehet várni ezektől a konszolidációs intézkedésektől?
Tehát azért látnunk kell több mindent. Egyrészt az, hogy a Szlovák Nemzeti Bank, amit ugye Kazimír éppen Kamenyiszki elődje vezet, néhány héttel ezelőtt közzétett szlovák gazdaságot érintő statisztikákat, adatokat, ezek alapján minimális a szlovák gazdasági növekedés, magyarul stagnál Szlovákia. Ennek okai pedig többek közt nem csak a világpiacon, hanem idehaza is keresendők abban, mármint hogy az elmúlt években a gazdasági helyzet ez eléggé instabilabb vált, tehát a magasabb áfa, vagyis DPH, és minden olyan intézkedés, amit már az előző konszolidáció is meghozott, azok nem ösztönzik a vállalkozókat arra, hogy befektessenek.
Ugye van egy kedvezőtlen külső helyzet is.
Persze, erre rá lehet.
Ez mindenképpen.
Ha politikus lennék, én is erre fognám, és nyilvánvalóan ennek is
hatása. Csak politikusként igaz ez az állítás?
Hát nyilvánvalóan hatása van a globális helyzetnek Szlovákiára is, ezt nem lítom, hogy nem így van, de az, hogy olyan badarságokat vezetünk be, mint a tranzakciós adó, amelyet aztán néhány hónappal később meg kell változtatni, és lényegében az egyéni vállalkozókat majd nem fogja érinteni, akik több százezren vannak, tehát a legnagyobb csoportját nem érinti.
Tehát a remélt bevétel nem is érkezik meg.
Hát a remélt bevétel nem csak azért nem érkezik meg, mert a kormány rosszul számolt, hanem azért is, mivel azok a hatások, hogy hát egyszerűen minden tranzakció után, ami nem a saját berkeinken belül történik, adót kell fizetni, az több száz euróra rúghatnak egy közepes vállalkozás esetében is. Ezt meg úgy simán kiveszi a vállalkozók kezéből az állam. Hát mit csinál ilyenkor egy normális vállalkozó, aki abból él, hogy minél több bevételt próbál termelni, és abból próbálja működtetni a vállalkozását? Hát mindent megtesz azért, hogy ezt ne kelljen fizetnie, mivel lényegében ez csak egy sarc. Hát akkor eljön a cash korszaka, ezt úgy mondják ugye Szlovákiában, hogy ismét visszatért a készpénz korszaka, annak ellenére, hogy ma már egy pillanat alatt átjut az egyik bankszámláról a másikra a pénz, de hát, hogy ezt el lehet kerülni, akkor megpróbálják elkerülni, és ez csak egyetlen olyan intézkedés, ami megmutatja, hogy a kormány nem a vállalkozásokat ösztönzi, és hogy ez miért fontos, azt mondhatnak az emberek, hogy hát ez nem annyira fontos, hát a vállalkozók azok vállalkozók, de hát éppen ők mozgatják a gazdaságot, ők adnak munkahelyeket, és ha úgy érzik, hogy akár nyugatra vagy délre a helyzet jobb, már pedig most elég sokszor halljuk azt, akár az ellenzék részéről, hogy az egyéni vállalkozókat sújtó új 2026-ban bevezetendő intézkedések miatt sokan majd Csehországba helyezik át a vállalkozásokat, akkor nyilvánvaló, hogy azok, akik saját maguk teremtik meg a pénzügyi forrásaikat saját maguk számára, azok keresik a kiskapukat. Most Szlovákiában ez a helyzet, és hát a Fico kormányokra jellemző módon elméletileg szociális államról, és nem tudom miről szeretnek beszélni, de lényegében...
Azt tudjuk hozzá, hogy a politikai vonzatait ennek látjuk, hiszen bár a sarca, hogy te fogalmaztál, eléggé általánosak látszik, a leginkább törzs szavazónak tűnő nyugdíjasok talán a legkevesebbet szenvedik el a konszolidációs intézkedések kapcsán. Látom, hogy
ez egy ilyen progresszív progresszív Duma, és én nem nagyon szeretem, amikor mindig azt mondják, hogy a nyugdíjasok a szavazói, ahhoz, hogy a Szmer hatalomra kerüljön, ahhoz nem csak nyugdíjas szavazók kellettek.
Ez nyilvánvaló, de a törzs szavazó. Tehát van hát egy ilyen szavazó, persze, lehet ilyen gondolkodás.
Én inkább azt látom, hogy annyira könnyű megoldásokat keres Kamenyicki, hogy azért megérdemelné, hogy valamilyen új utódot választanak helyettem.
Tehát itt az időt leváltsák.
Hát én nem tudom, mondjuk, amit a kérdésed is volt, tehát hogy belengedte azt, hogy lesznek olyan konszolidációs intézkedések. 2026-ot írunk majd jövőre, az a választások előtti év, hogyha nem lesz előre.
Sőt, ugye önkormányzati választásokkal
így van, tehát hogy nem tudom, hogy a Smer miben gondolkodik, hogy mondjuk mindenfajta
választások összevonásában, hogy aztán 27-ben választjuk a települést.
De hát azt mondtad, hogy lesznek még további konszolidációs intézkedések, vagyis hát a Kamenyicki mondta ezt. Tehát, hogy most még a választások előtt meg akarjuk sarcolni, és nem véletlenül használom az a szót másodszor, az embereket, akkor nem tudom, miben gondolkodok. Tehát egyszerűen számomra értetetlen ez, mikor belátjuk azt, hogy milyen magas költségvetési hiánnyal számol a kormány. Pénzügyileg számomra egyszerűen értetetlen az, amit a kormány csinál. Bízom benne, hogy nem arról van szó, hogy egyszerűen nincs ember, aki értene a gazdasághoz.
Pedig sok minden erre utal. Talán a kormány helyzetét viszont könnyíti, hogy láthatóan az ellenzék nem áll a helyzet magaslatán. Látjuk azt, hogy inkább a belső viták kötik le az energiáikat, bár most a legfrissebb felmérések azt mutatják, hogy a konszolidációs intézkedések érzékelhetőek, hiszen a Smer jelentősen veszített a támogatottságából, de nem az ellenzék erősödik, hanem a parlamenten kívüli republika. Tehát ha most lehetne így a következő parlament összetételére jósolni, akkor bizony jó eséllyel lehetne elmondani, hogy ennek az egész politikai válságnak, cirkusznak, ami a szemünk előtt zajlik, a legnagyobb nyertese a republika. Ez pedig egy olyan helyzetet vetít előre, hogy igazából őket senki nem szeretné koalíciós partnernek, bár nyilván, hogyha választani kell, akkor a mostani kormány is folytathatja a republika képviselőinek támogatásával. Hogy látod ennek az esélyét, lehetőséget?
Tehát, hogyha most politikailag közelítjük meg, 2023-ban voltak a választások, körülbelül 2 évvel ezelőtt, és akkor láthattuk, hogy a PS mindent elkövetett azért, hogy hatalomra kerüljön, elég erőteljes liberális médiatámogatással, és azt gondolom, hogy szinte maximalizálták a szavazói bázisukat, tehát mindent kicsikartak abból, amit lehet. Szlovákia alapvetően nem egy liberális állam, a liberális szavazók száma eléggé korlátozott. Itt konzervatív államról van szó, akármennyire tetszik ez bizonyos embereknek, vagy nem tetszik.
Mármint, hogy a szavazók többsége konzervatív.
Igen, többsége konzervatív. Hát nézzük meg azt, hogy a másik liberális párt, az SZSZ azért elég messze van egy klasszikus liberalizmustól, főleg Szulék alatt volt, most Gröling alatt talán közelebb jár, tehát onnan tudnak szavazókat még elvenni. És hát a másik oldalon ott van a KDH, ami egy klasszikusan kereszténydemokrata párt. Matovics, aki tehát nem lehet besorolni, mert azért lényegében ma mindenkit elpusztított maga mellől, és ezt látjuk most is.
Dolgozik rajta.
Ki emlékszik még arra, hogy ki volt vele 2020-ban vagy 2021-ben? És hát ott van a republika, amelyet Fico tudatosan és nagyon finom módszerekkel gyilkolt meg az előző választáson, és ennek is köszönhette, hogy megnyerte a választásokat.
Mármint, hogy a republika kimaradt.
Igen, hogy a republika kimaradt, az annak köszönhető, hogy elsősorban rászavaztak azok az emberek, akik elégedetlenek voltak a korábbi irányítással. Az, hogy ilyen megszorítások ellenére, amikor lényegében 3 nappal többet fogunk dolgozni, de kevesebb lesz a nettó bérünk, emellett még mondjuk az egyéni vállalkozóktól évente 1000 eurót, azoktól az egyéni vállalkozóktól, akik eddig nem fizettek szociális járulékokat, 1600 eurót elveszünk. Ezek mellett, hogy még nincs előrehozott választások hangulat,
Mármint, hát, hogy sokat elmondod el ellenzékről. Kormányváltó hangulat, erre gondolsz, ugye?
Hát, tehát, ugye utcai tiltakozások. Nem feltétlenül az, hogy kormányváltó, de hogy e felé már menjünk, mert itt vannak ugye tüntetés.
Péter, itt a politikai irracionalitásról beszélsz, hiszen az mindig a legnagyobb kormánypárt lehetősége, hogy az előrehozott választásokkal sakkozol. Én ezt most kizárnám, hiszen ez már nem érdeke. Tehát nem lenne parlamenti többség, hogy a nézők is értsék, az, hogy előrehozott választás legyen, az fel kellene oszlatni a parlamentet, és arra a jelenlegi többségnek kellene dönteni. Márpedig a jelenlegi kormánykoalíció ebben a helyzetben, ebben a politikai helyzetben nem érdekelt abban.
Nem érdekel, hát és főleg nem érdekel a LASZ-nak meg az SNS-nek, amely nem is biztos, hogy bekerülne egyik sem.
A Halász esetében igen, most már látjuk a dinamikát, hogy messze vannak már a két számjegyű tartománytól. Azt hiszem, hogy ez az a téma, amit még sokat fogunk vesézni itt a nagyítóban. Nézzük egy picit a külpolitikát, bár a dolgok összefüggenek, Csehországban választásokat rendeztek múlt hétvégén, és most pedig éppen frissen az adás kezdete előtt szavazott az Európai Parlament Ursula von der Leyen bizottsági elnök sorsáról, bizalmatlansági indítványt nyújtottak be ellene. Kezdjük talán Csehországgal. Andrej Babis magabiztosan győzött. Mi következik ebből?
Hát ebből látszólag az következik, hogy a szlovákiai liberális sajtó munkatársai rögtön rátámadtak, ugyanúgy, hogy a cseh médiában. Engem már az is meglepett, hogy egyébként a választási kampány egyik rendezvényén, vagy hát inkább a, ugye, a politikai vitaműsorok egyikén, amikor Babis fölhozta a Fialának, hogy ő neki miért nincs kitűzve a cseh zászló.
Igen, mondjuk el, hogy Petro Fiala a leköszönő kormány.
Igen, tehát hogy miért nincs kitűzve, akkor Fiala azzal védekezett, hogy ő mindig Csehország érdekeit követte, nem úgy, mint Babis, és itt a lényeg, aki Magyarország érdekeit követi, tehát, hogy ilyen szintre jutottuk már, hogy a cseh belpolitikában is mondjuk Magyarország rezonál. Hogy a kérdésedre válaszoljak, a legnagyobb meglepetés számomra az, hogy mégis valaki meglepődtek ezen a magas arányú győzelmen. Én szerintem Babis most óriási lehetőséget használhat ki, csak veszélyes, hogy akár a Ficói útra téved, hogy olyan koalíciós partnerekkel fog majd együtt dolgozni, akik az egész kormányzati időszakát meghatározhatják.
Nagy választéka nincsen.
Hát nagy választéka.
Két kisebb párt jutott be, aki koalíciós partner.
Ezért mondom, hogy hasonló helyzetben van, mint Fico, tehát Ficónak sem volt túl nagy választási lehetősége, és hát látjuk, hogy minden korábbinál nehezebb helyzetben van Fico Szlovákiában, tehát ő Babisnál is tapasztaltabb kormányfőként, tehát nehogy elkövesse ugyanazt a hibát, vagyis olyan problémás koalíciós partnerekkel kössön szerződést, amely végül is meghatározhatja ezt az elkövetkező időszakot. Tudjuk, hogy Csehországban egyébként sem feltétlenül annyira konzervatív a parlament, tehát hogy tehát gyakrabban voltak előrehozott választások, mint Szlovákiában.
Igen, de ugye, ahogy fogalmaztam, itt nem nagyon van választási lehetőség a Babisnak. Két opció marad, a kisebbségi kormány, de azt is kívülről kell támogatni. A két kisebb pártnak, ami bejutott, ugye a motorosokról van szó, illetőleg az SPD-ről, Okamura pártjáról. Utóbbival talán nehezebb alkut kötni, a motorosokkal könnyebb az elvi egyezést megtalálni a Andrej Babisnak. Közös frakcióban ülnek az Európai Parlamentben a patrióták családjában. És hát tegyük hozzá, hogy azért Andrej Babis kormányfőként erősíti majd azt a tábort, amely amúgy is erősödni látszik Európában. A patrióta családban nem az első választási siker, csak hát ugye tudjuk, Ausztriában megakadályozták, kisakkozták a hatalomból az FPÖ-t, és azt is látjuk, hogy Németországban is erősödik az AfD, tehát erősödik ez a szuverenista irányzat, bár őket éppen egy másik frakcióban találjuk az Európai Parlamentben. Tehát ebben a nemzetközi kontextusban is érdemes ezt látni, és hát a felvidéki magyarként beszélünk erről a sikerről, választási sikerről Csehországban, akkor ne felejtsük el, hogy Közép-Európa helyzete is újra megerősödhet, hiszen a visegrádi együttműködésnek most már csak két szilárd oszlopa maradt, Magyarország és Szlovákia. Ez most kiegészülhet Babis kormányával a következőkben, és azt is látjuk, hogy Lengyelországban is a politikai folyamatok abban mutatnak, hogy lengyel barátaink is előbb-utóbb a változás irányába szavaznak majd, és a közép-európai együttműködés mellett teszik majd le a voksukat. Ezt a reményünket megfogalmazhatjuk.
Igen, feltétlenül is a visegrádi négyekkel kapcsolatban ugye Babis rögtön a választások után is elmondta, hogy ő érdekelt ebben, hogy ez folytatódjon, és hát elődjének a törekvéseit, vagyis hát, hogy a Szlovákiával kapcsolatos tárgyalásokat megszakították, azt ő rossz döntésnek tartja. Tehát ebből a szempontból mindenképp bizakodó a térség viszonylatában is. Az, amit említettél, hogy az európai politika hogyan rendeződik át, hát láttuk, hogy azért Leyen se olyan könnyű leszavazni, vagy hát leváltani bármilyen...
Hát, ugye ne felejtsük el, hogy az Európai Parlament mostani arányai azok az előző választáson alakultak ki. Az az átrendeződés, az a folyamat, amiről beszéltem, az inkább a parlamenti választásokon, a otthoni parlamenti választásokon derül ki.
Vagy teljesen érthető ez, de azért azt sem titok, hogy azért az emberek gondolkodása, tehát a parlamenti képviselő gondolkodása is változik, és ők is a jövőben néznek, tehát abban az Európában, amelyben látjuk azt, hogy egyre több a mainstreamből kibeszélő, vagy úgymond PC-s véleményektől kicsit eltérő kommunikációt folytató politikusok sikeresek tudnak lenni, az minden politikusra hatással van, mivel alapvetően a politikai szereplők legfontosabb érdeke az, hogy hatalomhoz jussanak. Tehát a legfőbb kérdés az, hogy a politikusok is átgondolják-e azt, hogy ha az emberek mást akarnak, mint azt mondjuk 10-15-20 éve ezelőtt gondolták, akkor nekik is változtatniuk kell.
És hát ugye ígértem, hogy még Ursula von der Leyenről is beszélünk, két bizalmatlansági indítványt is benyújtottak ellene az Európai Parlamentben, egyet a radikális baloldal, a másikat pedig a Patrióta frakció. Mindkét indítványt elutasította az Európai Parlament többsége. Egyelőre még fogják a kezét Ursula von der Leyennek, de azt hiszem, hogy van egy jelzés, ami arra utal, hogy nem igazán dőlhet hátra. Az Ursula von der Leyen mögött felsorakozó szocialisták ugyanis jelezték, hogyha nem az ő kottájukból fog majd játszani a következőkben, akkor legközelebb csatlakoznak az igennel szavazók közé. Tehát azért látható, hogy mutatkoznak repedések ebben az európai politikai tömbben, a Brüsszel mögött álló politikai tömbben is, ugyanis érzik azt, amire te is utaltál, hogy egyre több az elégedetlen polgár Európában. Tehát lehet ugyanazzal számolni, hogy ez az Európai Bizottság kitölti a 2029-ig tartó ciklust, aminek még tulajdonképpen az első felében vagyunk, de bizony ezekkel a repedésekkel könnyen lehet számolni, hogy akár át is rendeződhet még idő előtt az európai szintér. Erről is, és még sok másról is szó esik majd a következő hetek nagyítóiban, de zárásképp mondjuk el a jó hírt, újabb magyar Nobel-díjast köszönhetünk, Krasznahorkai László kapta az irodalmi Nobel-díjat, és azt is tegyük hozzá, az elmúlt években ez már a harmadik Nobel-díj, amelyet kiváló magyar ember kapott. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, jövő héten újra találkozunk. Viszontlátásra!
Viszontlátásra!